Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, foglaljuk el helyünket, és a 196. dicséretünket keressük ki. A 196. dicséretünk 5 versét énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén. E dicséret első verse így kezdődik: mondjatok dicséretet. Testvéreim, fohászkodjunk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása Istentől van, aki úgy szerette világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Szerető mennyei édesatyánk, hálaadással dicsőítünk téged az esztendő utolsó vasárnapján, s neked akarunk dicséretet mondani, mindazokért az áldásokért, amelyekkel meglátogattál bennünket ezen a helyen, alkalomról alkalomra. Köszönjük neked a testvéri közösséget. Köszönjük te neked egymást. De leginkább köszönjük neked a te igédet, amellyel bátorítottál, erősítettél, vagy éppen visszatartottál bennünket döntéseinkben. Köszönjük te neked a szent jegyeket, a sákramentumokat, amelyekkel erősítettél bennünket hitünkben, és abban a bizalmunkban, hogy te életre való ajándékkal ajándékoztál meg bennünket fiadban, az Úr Jézus Krisztusban. Ővele szeretnénk most is találkozni, kérünk, áld meg a mostani összejövetelünket, maradj közöttünk, vezesd a mi gondolatainkat, és adjad, hogy szent Isten tiszteletben lehessünk most mindannyian együtt a te színed előtt. Amen. Kedves testvéreim, amint azt látják is a testvérek, a keresztség sákramentumának kiszolgáltatására készülünk, a 329. dicséretünk második versét énekeljük, a 329. dicséretünk második versét, amely így kezdődik, nem éltem még a föld színén. Máté evangéliumának 28. fejezetében olvassuk a keresztség sákramentumának szereztetési ígéit, ami Urunk Jézus Krisztus szavait, aki eképpen szólt mennybe menetele előtt az ő tanítványaihoz. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népeket, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztus szavait halljuk ebben a most felolvasott szakaszban, aki feladatot ad az ő itt maradó tanítványainak egyszer s mindenkorra. Jézus Krisztus azért jött, hogy az embereknek élete legyen. És a mi feladatunk minden időben, akik hívő embereknek mondjuk magunkat, Jézus Krisztus követőinek, hogy ezt a drága evangéliumot, hogy van élet itt a földön, és van élet a halál után, van boldog élet itt a földön, és van boldog élet a halál után. Nos, ezt az üzenetet tudtul adnia azoknak, akik ezt az örömhírt nem ismerik. Amikor egy gyermek érkezik a családba, akkor a modern felfogással ellentétben mi nem valljuk azt, hogy egy felnőtt érkezett a családba. Mi úgy gondoljuk, hogy a gyermekek gyermekek a szó klasszikus értelmében, akik nem tudnak mindent, sőt, hadd mondjuk így, és talán kezeljük őket így, hogy semmit sem tudnak. És nekünk szülőknek nem csak az a szép és kötelező feladatunk, hogy az élet dolgaira megtanítsuk őket, hogy eligazodjanak az élet dolgai között, hanem tudomásul kell vennünk azt is, hogy nekünk keresztény szülőknek feladatunk az is, hogy Istenről, akiről a gyermekeink semmit nem tudnak, Istenről, Jézus Krisztusról beszéljünk a gyermekeinknek, és megtanítsuk nekik azt, hogy ő kicsoda. Hogy megértsék a gyermekeink is, hogy Isten nem csupán annyi, hogy én azt mondom, hiszek Istenben, mert Istennek lennie kell valahol ott fönn a felhők fölött, hanem hogy a gyermekek megértsék azt, amit megértettek itt a tanítványok, és amit rájuk is bízott Jézus Krisztus, hogy ő az üdvözítő, és akik benne hisznek, azok boldog emberek itt a földön, mert biztosítva van a jövőjük a mennyben. És ez felszabadítja őket arra, hogy itt a földön boldog életet éljenek. Egy szót emelek ki Jézus Krisztus üzenetéből és rendeletéből, ez az egy szó pedig a régi károli fordítás szerint így hangzik, hogy elmenvén. És erre szeretnélek benneteket biztatni, és ezt szeretném a szívetekre helyezni, Péter és Andrea, és a kedves keresztülők szívére is oda helyezni, hogy tanítvánnyá tenni gyermeket, másik embert nem lehet anélkül, hogy az ember el ne menjen. Azaz Jézus azt mondja, hogy a tanítvánnyá tétel, a másik ember megtanítása, megnyerése az attól, aki ezt végzi, áldozatot követel. Áldozatot követel. És ez a mai modern világunkban szintén egy visszás dolog, mert mi nem szeretünk nagyon áldozatot hozni, de az eredményeket annál jobban szeretjük. Azonban Isten országa, az evangélium nem juthat el úgy a másik emberhez, ha mi ezért nem hozunk áldozatokat. És ez a kicsi gyermek sem fogja megtanulni a nővérkével együtt azt, hogy kicsoda Jézus Krisztus, ha ti nem hoztok ezért áldozatot. Jaj, de jó volna, hogyha elég lenne a gyermekeink hitre jutásához annyi, hogy beiratjuk őket a hittanra, vagy elhozzuk őket időnként ide a templomba, hogy szívjanak egy kis levegőt ebből a levegőből, ami itt van a templomban. De nem lehet, és nem elegendő. Áldozatot kell hozni. Milyen áldozatokat kíván tőlünk Isten? Legelőször is azt, hogy menjünk Jézus Krisztus után. Mi magunk is. Hiszen hogyan tudnánk gyermekeinket Jézus Krisztus útjaira tanítani, ha mi nem járunk ezeken az utakon? Ahhoz, hogy másokért áldozatot tudjunk hozni, meg kell értenünk azt a titkot, hogy Krisztus is áldozatot hozott érettünk. Ő is vállalt egy utat, eljött a mennyből, ide a földre, a messzi mennyből, utánunk érkezett ide a földre, hogy megmentsen bennünket. Soha ne felejtsétek ezt el, hogy van egy felelősségetek, van egy utatok, Jézus Krisztus követésében, amint akarjátok, hogy a gyermekeitek Jézus Krisztust megismerjék, és őt megszeressék. Van egy másik út is, menni kell a gyermekek után. Ez most se nagyon könnyű, mikor ketten kétfelé szaladgálnak, és aztán majd, ahogy nőnek, egyre nehezebb lesz lekövetni őket, hogy ki merre jár, de bizony nekünk szülőknek kötelességünk a gyermekeink után menni. Nem mondhatjuk soha önállóan, szányra nem kelnek, hogy elég nagy már, tudja, hogy mit akar. Utánunk kell menni a lázadásaikba, utánunk kell mennünk sokszor, amelyekbe talán mi fiatalként szintén belementünk, és talán vannak itt közöttünk olyanok, akik el tudják mondani, hogy a szüleink utánunk jöttek. Utánunk jöttek. Nem hagyták, hogy beragadjunk, nem hagyták, hogy elvesszünk, hanem utánunk jöttek. Egyre több kihívás éri a gyermekeket, és őket is majd egyre több kihívás éri. Egyre több út lesz, amit ki akarnak próbálni, és amelyen, ha egyedül maradnak, minden bizonnyal elvesznek. Ne felejtsétek, minden időben utánuk kell mennetek, azzal a szeretettel, és azzal a drága evangéliummal, amellyel Jézus Krisztus is utánunk jött. Legyetek készen, ezt kívánjuk nektek, minden időben bizonyságot tenni nekik. Minden időben elmondani azt, hogy Jézus Krisztus mellett, és Jézus Krisztussal van az embernek értelmes élete itt a földön. Ha nem is tudjuk azokat, akiknek ezt elmondjuk, megnyerni, de olyanok lehetünk más emberek életébe, gyermekeink életébe, akik jelzőtáblák, és talán majd a gyermekeink, mikor időnként kisodródnak, rájönnek arra, hogy az apu meg az anyu szeret, és hogy náluknál még jobban szeret bennünket Isten. Érdemes rá odafigyelni, és érdemes rá odahallgatni. Adja az Úr, hogy a ti Jézus követésetek, a gyermekek után való meneteletek igaz célba érkezés lehessen. Hiszen itt a célba érkezés annyit jelent, hogy azok, akik ránk bízottak, megszeretik az Urat, úgy, ahogy mi is szeretjük őt. És adja Isten, hogy a ti Krisztus szeretete átragadjon ezekre a gyermekekre is, hogy megszeressék, megkedveljék ők is Jézus Krisztust, Nem csak annyira, hogy időnként segítségül hívják, hanem olyannyira, hogy az életüket odaadják ennek az Jézus Krisztusnak. Isten áldjon meg benneteket így hittel, az áldozatra való készséggel, nem csak benneteket, hanem a kedves keresztülőket is. Amen. Mielőtt megkeresztelnénk egy kisin gyermeket, arra kérlek benneteket, hogy válaszoljatok két kérdésre, fennállva, s a gyülekezet is legyen ennek tanúja. Azt kérdezem először is tőletek, hogy akarjátok-e a gyermeketek a Szent Keresztség által a Református Anyaszent Egyházba befogadtassék. Ha akarjátok, felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy úgy fogjátok őt nevelni és neveltetni, hogy egyszer majd, amikor felnő, ő maga önként tegyen hitvallást a Jézus Krisztusba vetett hitéről. Ha ígéritek, felejétek, ígérjük. Isten segítsen meg benneteket fogadalmatok megtartásába. Most pedig arra hívlak benneteket is, és a gyülekezetet is, hogy tegyünk hitvallást, úgy, ahogy minden keresztjének teszik ezt két évezred óta. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvede Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, áldunk és magasztalunk téged az életért, amellyel megajándékozol bennünket, és köszönjük neked kicsiny leányzó életét is. Köszönjük, hogy hordoztad őt mindez idáig, s hiszük, hogy te leszel az, aki ezentúl is figyelsz az ő életére. Kérünk téged arra, hogy segítsd meg a szülőket, keresztszülőket, nagyszülőket, hogy minden időben készek legyenek türelemmel, álhatatossággal, minden áldozatot fölvállalva emlékeztetni őt arra, hogy te szereted, hogy te előbb szeretted, hogy te boldog életet akarsz neki adni a te fiad által, Jézus Krisztus által itt a földön, és örök életet majd a mennyben. Adjad, Urunk, hogy ez a kisleányzó megérthesse ezt minél hamarabb, és ez a hit hat formája, és alakítsa az ő életét, jellemét, egész személyiségét. Köszönjük neked, hogy bízhatunk benned, mert te jó út vagy. Köszönjük, hogy bízhatunk benned, és követhetünk téged minden félelem nélkül, mert megbizonyítottad hozzánk való jóságodat, amikor utánunk jöttél, és helyettünk az Atya büntetését hordoztad, Úr Jézus Krisztus. Adjad, hogy mindezeket szívünkbe zárva, minden időben készek legyünk meghozni azt az áldozatot, amelyet tőlünk kívánsz. Hadd legyünk készek a te utadon járva, gyermekeinket hozzád szeretni és hozzád vezetni. Légy segítségű nekünk ebben. Amen. Vanda, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Kedves gyermek, növekedjél testben és lélekben, Isten és emberek előtt való szeretetben, légy áldott, hogy boldog is lehess. Amen. Isten hozott közöttünk. Foglaljuk most el helyünket, kedves testvéreim. és készüljünk Isten igéjének további hallgatására a 431. dicséretünkkel, melyel egyúttal imádkozunk is, és hitvallást teszünk. Úristen, kérünk Tégedet. Kedves testvéreim, Isten igéjét Lukács evangéliumának második fejezetéből olvassuk, a második fejezet 21. versétől a 35. versig terjedő szakaszból, ahol a következőket találjuk megírva. Amikor a 8 nap elmúlt és körül kellett őt metélni, a Jézus nevet adták neki, ahogyan az angyal nevezte őt, mielőtt még anyja méhében megfogant. Amikor leteltek a tisztulásnak a Mózes törvényében megszabott napjai, felvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, amint megvan írva az Úr törvényében, hogy minden elsőszülött fiú magzat az Úrnak szenteltessék, és hogy áldozatot adjanak az Úr törvényében foglalt rendelkezés szerint egy pár gerlicét vagy két galambfiókát. Íme élt egy ember Jeruzsálemben, akinek Simeon volt a neve. Igaz és kegyes ember volt, várta Izrael vigasztalását, és a Szentlélek volt rajta. Azt a kijelentést kapta a Szentlélektől, hogy nem hal meg addig, amíg meg nem látja az Úr Krisztusát. A lélek indítására elment a templomba, és amikor a gyermek Jézust bevitték szülei, hogy eleget tegyenek a törvény előírásainak, akkor karjába vette, áldotta az Istent, és ezt mondta. Most bocsátod el, Uram, szolgádat, beszédet szerint békességgel, mert látták szemeim üdvösségedet, amelyet elkészítettél minden nép szeme láttára, hogy megjelenjék világosságul a pogányoknak, és dicsőségül népednek, Izraelnek. Apja és anyja csodálkoztak a róla mondottakon, Simeon pedig megáldotta őket, és ezt mondta anyjának, Máriának, íme ő sokak elesésére és felemelésére rendeltetett Izraelben, és jelül, amelynek ellene mondanak. A te lelkedet is éles kard járja majd át, hogy nyilvánvalóvá legyen sok szív gondolata. Kedves testvéreim, nem messze van tőlünk karácsony, néhány nap telt el az ünnep óta, és egyúttal esztendő utolsó vasárnapja van, amikor összegyülekezünk a templomunkban. Isten igéjére figyelünk, amelyből valójában soha nem kaphatunk eleget, és amellyel kapcsolatosan csak a balga ember érzi úgy, hogy nincs már erre szükségem. Isten igéje ma egy egyszerű emberre irányítja a mi figyelmünket, Jézus Krisztus születése kapcsán. Ez az egyszerű ember egy Simeon nevű izraelita ember. Ha lehetne ilyen kategóriákat fölállítani, hogy a Biblia legegyszerűbb szereplői, akkor valószínű, hogy Simeon is valahol ott foglalhatna helyet, hiszen nem tudjuk a családfáját, nem olvasunk róla a fejezeteken keresztül. Pusztán néhány ige vers szól róla itt Lukács evangéliumában. És általában úgy vagyunk mi, hogy akiről nem sokat írnak, az bizonyára jelentéktelen ember. Mert akik a toppon vannak, azokról mindig lehet valamit olvasni, azokról sok információnk van. De félre kell most tennünk korunk szokását és elvárásainkat, és úgy kell nekünk most Simeon életére nézni, mint akiről valóban nem sokat ír nekünk a Szentírás, mégis amit leír róla, az rendkívül fontos és tanulságos. Annál is inkább fontos erre odafigyelnünk, mert azt gondolom, hogy rendkívül sok problémánk van nekünk embereknek a mai világban az önértékelésünkkel. Az önértékelésünkkel. Nem tudunk helyesen értékelni semmit, sem a körülöttünk lévő világot, sem pedig a saját életünket. Napokban beszélgettem egy pedagógussal, aki elmondta, hogy a szülői fogadórára bejött egy édesanya, és bizonygatta neki, hogy az ő gyereke milyen tehetséges. Milyen tehetséges. Ott ült a gyerek is. De azt kérte ez a pedagógus, hogy most a gyerek menjen ki a folyosóra. Elmondta az anyukának, hogy rosszul tetszik tudni. Valami félre van gombolva. A gyerek nem tehetséges. Sőt, még talán az átlagot se hozza meg. És ha maga ezzel borzasztja ezt a gyereket, hogy ő tehetséges, és neki olyan magasat kell ugrani, aminek az egy ötödét se tudja megugrani, ez a gyerek egyre-egyre butább lesz. És az anyuka csodálkozott, ezt tényleg őszintén mondja? Testvérek, nem ismerjük magunkat, nem tudunk jól értékelni. És úgy azon gondolkoztam el, mert az utóbbi időben, ahogy hallhatták a testvérek, sok temetés is volt, hogy vajon utánunk, ha majd húznak egy egyenleget az ismerőseink, szeretteink, akkor mit fognak mondani? Mi marad utánunk? Milyen megjegyzések? Milyen vélemények? Sok vagy kevés? Vannak, akikről nagyon sokat írnak, de valójában nem marad utánuk semmi. Simeonról keveset ír a Szentírás, de amit leír, testvérek, az nagyon mély, elgondolkoztató. Hát ide járunk mi is, Isten igéjét hallgatjuk. Nem tudom, hogy hogy értékeljük a saját életünket. Mi az, ami abban igen fontos, ha magunkról kellene véleményt írni, hogy határoznánk meg magunkat, és most nem azokra a hivatalos életrajzokra gondolok, amit időnként munkát keresve benyújtunk a munkáltatóknak, hanem arra, hogyha elcsöndesednénk, és azt gondolnánk, hogy valahogyan magunkat jellemezzük, akkor mi volna az, amit letehetnénk az asztalra, amin azok sem csodálkoznának, akik majd ezt elolvassák. Mi az, ami az életünkben meghatározó? Simeon így írja a Szentírás, hogy Jeruzsálemben élt. Egy ember volt a sok közül. Mutatnánk azt is, hogy egy átlagember volt Jeruzsálemben. Úgy tűnt, hogy nincs ennek az embernek az életében semmi, de semmi különösebb dolog. Élt egy ember Jeruzsálemben. Él egy ember Budapesten, te meg én. vagy éppen Budakalászon, vagy Pomázon, vagy itt a közeli településeken, ahonnan ide érkeztünk, és lehet, hogy egyébként semmi különlegesség nincsen bennünk, amit mi annyira különlegesnek tartanánk. De mivel folytatja Lukács a leírást, mégiscsak meg kell tudnunk, hogy ez a Simeon kilógott a sorból ott Jeruzsálemben. Sokan éltek Jeruzsálemben, ő is csak egy volt közöttük, de volt valami, ami ezt az embert különbé tette. Van-e valami, ami téged meg engem különbé tesz? Valami olyan, ami meg is marad, ami tartós. Nézzük, Simeon miért volt különleges ember? Azt mondja az írás, hogy Simeon igaz ember volt. Igaz ember volt. Testvérek, nagyon szomorú az a világ, ahol egy igaz embert észrevesznek. Úgy szeretnénk, nem, hogyha az lenne a jó, hogyha mindenki igaz lenne. És akkor nem volna ez olyan nagy különlegesség, hogy igaz ember volt. De Simeonról ki emeli az írás, hogy ott élt Jeruzsálembe, de úgy élt ott Jeruzsálembe, mint igaz ember. Mint igaz ember. Az igaznak létel, vagy igazzá létel, az a mai világban én azt gondolom csak egy maskara, amit az emberek szeretnek magukra húzni. A szívünkben benne van az a kis csibészségre való hajlam, ami minden gyerek szívében benne van, és sajnos azt gondoljuk, hogy ki fogjuk ezt nőni, de életünk végéig elkísér bennünket. Csak megtanuljuk leálcázni. Mindenki szereti a rövidebb utakat választani, ha egy mód van rá, nem? Nem mondjuk azt, hogy nem kísért ez meg bennünket, független attól, hogy milyen életkorúak vagyunk. Ha nyílik a lehetőség, az embert megkísérti az, hogy bemenjen rajta, kihasználja, nem baj, hogy másnak kárt okozok vele. Olyan kevés az igaz ember ma ebbe a világba. Jó lenne látni a párhuzamot, testvérek, hogy a legigazabb emberekről is kiderül az sokszor, hogy mégsem annyira igazak. Hányszor kell csalódni a másikban, és hányszor csalódhatnánk magunkba is, ha az igazság öltönyét, amit olyan nagy szeretettel húzunk magunkra, időnként félredobnánk, és meglátnánk a valóságot magunkról. Simeon igaz ember volt. Pontosan hasonlóan volt igaz ember, mint Noé idejében Noé. Abban az időben, mikor mindenki istentelenül élt, akkor azt olvasjuk, hogy Isten elhatározta, hogy elpusztítja ezt a földet, de talált egy valakit, aki igaz ember volt, ez volt Noé. Ott Jeruzsálemben sokan éltek, de nem írja mindenkiről azt a Szentírás, hogy igaz emberek voltak, mert Simeon kitűnt közülük ezzel. Mit jelentett ez, hogy Simeon igaz ember? Lukács tovább folytatja, azt mondja, hogy Isten félő és kegyes ember volt. Azt jelentette az ő igazsága, testvérek, hogy az Isten félelmét megélte Simeon. Megélte Simeon. Jeruzsálemben azt gondolták, hogy mindenki Isten félő volt. És úgy átlagosan valószínűleg mindenki Isten félő volt valamilyen módon, de csak kevesen voltak olyanok, akik ezt a hitet kegyes módon élték meg. Simeon igazsága abban állt, hogy ő hitt az Úrban, és ennek a hitnek megfelelően élt. Ismerte Isten rendeléseit, törvényeit, ismerte Istent, és az ő igazsága abban állott, hogy következetesen ragaszkodott ehhez. Testvérek, igaznak lenni soha nem könnyű. A mai világban egy különösen is nehéz, mert általában nincs semmi előttünk, amihez ragaszkodhatnánk. Az ember a maga törvényét állítja középre. És ha őszinte, akkor azt kell, hogy mondja, hogy ehhez se tudok következetes lenni. Az Isten törvénye nem kell, azt kiírtjuk mindenhonnan. Az még névlegesen se szerepeljen lehetőleg, se alkotmányban, se a szánkon, az egyház se vegye a szájára Isten nevét vagy Isten törvényét. És az ember elvágja magát, mert akkor marad az öntörvény, és nézzük, milyen sokszor megyünk szembe önmagunk törvényeivel. Még ahhoz se tudunk következetesek lenni és maradni. Simeon Isten törvénye szerint élő ember volt, aki nem csak ismerte ezt, hanem élte is ezt. Isten igéjét prédikáljuk ezen a helyen, s ragaszkodunk, igyekszünk ragaszkodni Isten igéjének igazságaihoz, s arra bátorítunk benneteket minden időben, hogy ne csak hallgatói legyetek ennek, hanem megélői is. Mert ma is azok az igaz emberek, akik Isten törvényét nem csak ismerik, hanem az életükben következetes módon alkalmazzák azt. Élt Budapesten egy ember, igaz volt, rád illik? Rád illik? Simeonra ráillett. Lukács lemerte írni. Nem azért, hogy szép történetet írjon, hanem azért, mert hiteles akart lenni. És a hitelességhez ez tartozott hozzá. Hogy istenfélő volt-e Simeon, és hogy mennyire volt istenfélő, az érdekes módon ez a rövid néhány vers nagyon szépen elénk tárja. Mert hogy mit olvasunk róla? Azt olvasunk a következőkben, hogy várta Izrael vigasztalását. A Szentlélek volt rajta. Várta Izrael vigasztalását. Egy olyan izraelita volt Simeon, aki nem csak tudta, hogy hát kell valami mesiás, mert itt vannak ezek a rómaiak, most különösen is aktualitása van, hogy legyen már mesiás, hanem ő Izrael vigasztalását várta. Vigasztalást várt. Azt várta, akit Isten ígért. Sokan vártak mesiást Simeon idejében, de nem azt, akit Isten ígért, hanem azt, amit kigondoltak maguknak. Ezért nem kellett Jézus. Ezért ölték meg Jézust, mert azt mondták, nem olyan, mint amilyennek mi a mesiás gondoljuk. Ez nem akar trolla lépni. Ez nem akar a rómaiakkal harcolni. Ez nem akar bennünket felszabadítani. És az ember gondolja, ez nem kell nekünk. Nekünk ilyen mesiás kell. Simeon vigasztalást várt. Azt a személyt várta, akiről szóltak a proféciák, hogy majd eljön, és vigasztalást fog hozni. Ő Isten törvényét itt is komolyan vette, és az Isten kijelentését is komolyan vette. Nem képzelget, nem álmodozott, hanem azt várta, amit Isten ígért. Isten félő ember volt. Nem többet és nem kevesebbet annál, mint amit Isten az ő népének megígért. Az Isten félelem, testvérek, az abban is látható, és abban is megmutatkozik minden időben, hogy az ember Istentől azt várja, amit Isten megígért. Nagyon sokaknak kellene egy jó kis messiás, aki majd megvált engem. Az adósságokból, a betegségekből, a bajokból, kimentsen engem! És sokan így jönnek Jézushoz, és amikor Jézus ezt nem teszi meg, akkor nagyon sok ember azt mondja, hát ez nem a messiás, ez nekem nem kell. Több olyan emberrel találkoztam már, aki elmondta, hogy a nagy bajban volt, imádkozott egyet, az Isten nem segített, neki nem kell az Isten. Mindig meg vagyok döbbenve, testvérek. Ezt várjuk az Istentől? Igen. Ha nem vagyunk istenfélők, akkor Istentől csak ennyit várunk. Csak annyit, hogy én most bajba vagyok, Istenke segíts meg, nem segítettél meg, megharagszom. Többet veled nem beszélek. És akkor szaladunk a termékbemutatóra, vagy ide, vagy oda, és aki kínálja a portékát, attól majd mindjárt megvesszük, megáldozzuk, elmegyünk, megesszük. Majd ő megsegít. Testvéreim, Isten vigasztalását várjuk mi is. Azt a vigasztalást, amelyen meg fog bennünket vigasztalni Isten félő embereket. Mert tudjuk és hiszük, hogy Jézus Krisztus vissza fog jönni. A feltámadott és mennybe levő Úr Jézus Krisztus vissza fog jönni. Mi ezt várjuk, testvérek. Nem mást várunk, nem kevesebbet, és többet nem várhatunk ennél. Csak azt, hogy Jézus Krisztus megjelenik, és az ő gyermekei, akik istenfélő és kegyes, igaz életet élnek, azok ebben a mai világban is megismerhetők arról, hogy várják az ő urukat, készen vannak uruk érkezésére, arra, hogy a dicsőséges Jézus Krisztus megjelenik. Ezek igyekeznek tisztán tartani az életüket. Ezek igyekeznek Isten dolgaiban egyre jobban elmélyedni, mert tudják, hogy ő eljön, és erre készülnek. Tudjuk azt is, hogy miközben ezzel a várakozással volt tele Simeon, Isten szent lelke vezette őt. És ebből is tudjuk, hogy Isten félő ember volt, mert vezette őt Isten lelke. Egyrészt azt olvassuk róla, hogy kapott egy kijelentést Istentől, ez a kijelentés pedig arról szólt, hogy ő nem fog meghalni, amíg meg nem látja az Úr Krisztusát. Krisztus azt jelenti, hogy felkent. Ez nem Jézusnak a személyi neve, ez egy jelző, amikor azt mondjuk, hogy Úr Jézus Krisztus. Felkent. Azt jelenti, hogy az Atya felkentje. Az Úr felkentje. Simeon idős ember volt, sok felkent embert láthatott az életébe, akik magukat fölkenték arra, hogy messiások legyenek. Rendkívül sok szabadságharc meg mozgalom előzte meg Jézus Krisztus eljövetelét. Önjelölt messiások tömege hódított Izraelben, akik mind-mind azt hirdették magukról, hogy majd ők megmutatják. Simeon láthatott ezekből eleget. De ő azt a kijelentést kapta Istentől, hogy meg fogja látni az Úr felkentjét, akit Isten hatalmazott fel, kent fel, küld el arra, hogy Izraelt megvigasztalja. Ez az ember istenfélő volt, mert kész volt meghallani, nem csak meghallgatni, hanem meghallani és komolyan venni azt a kijelentést, amit kapott. Testvérek, a messiást több ezer éve várták már Ábrahám utódai. És talán, amikor egy közülük kap egy olyan kijelentést, hogy te nem halsz meg addig, amíg a messiás el nem jön, akkor ez olyan hihetetlen. De azt olvassuk Simeonról, hogy ő elhitte. Múltak az évek a feje fölött, egyre idősebb lett, de ő hitte. És mi a bizonyíték annak, hogy hitte? Azt olvassuk ebben a rövid néhány versben, hogy egyik nap a lélek indítására elment a templomba. Járt ő ott a templomba máskor is, de most Isten lelke indította, hogy most kell oda menned. És miért kellett oda mennie? Hogy meglássa Máriát, Józsefet és a kisgyermeket, Jézus Krisztust. Az Úr felkentjét. És amikor meglátja őket a lélek vezetése kapcsán Simeon, akkor azt olvassuk, hogy kezébe veszi a gyermeket. Előttem van, ahogy tolonganak ott az emberek Jeruzsálemben a templom körül, talán József, Mária is benne a sokadalomban, ahogy az ember nem szokta tudni ilyenkor pontosan, hogy hogy is kell csinálni a dolgokat. Egyszer csak odalép hozzájuk egy idős ember, aki megfogja a gyermeket. Mert ő erre várt. Hát ő erre várt. Nem fog a háttérbe maradni, nem fog hazamenni dolga végezetlenül. Hát ő Istentől azt az ígéretet kapta, hogy meg fogja látni az Úr Krisztusát, és most itt van, mert az Isten lelke ide vezette őt. Megfogja a gyermeket, és azt olvassuk, hogy dicséri Istent ez az ember. Nem Józsefet meg Máriát dicséri, milyen szép kis gyereketek van, hanem megfogja ezt a gyermeket, és dicséri az Istent. Dicséri az Istent, és azt mondja, egy dolgot emelek ki ebből az énekből. Meglátták szemeim üdvösségedet, amelyet készítettél a népek szeme láttára. Testvérek, nem azt mondja Simeon, hogy megláttam ezt a kisgyermeket, és lehet, hogy ő lesz a messiás. hanem azt énekli itt, és azt mondja itt, hogy meglátták szemeim üdvösségedet, az üdvösség útját. Azt mondja el Simeon ott, amit Jézus majd így fogalmazott később, hogy én vagyok az út, és senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Testvérek, Simeon ezt látta, még az a kisgyermek csak sírni tudott, vagy mosolyogni egyet talán, de még talán az sem. És Simeon prédikál és hirdeti az igazságot és a valóságot, hogy itt van az üdvösség, az elkészített és megígért üdvösség, amelyet Isten készített a nép szeme láttára, a népek szeme láttára. Azt látta Simeon, amit rajta kívül nem sokan láttak, talán csak a pásztorok és a bölcsek, akik eljöttek Jézus jászlához, a gyermek Jézust megnézni. És azt látta Simeon, amit azóta is csak kevesen látnak. Hogy az a názáreti Jézus, ő az Úr Krisztusa. Istenfélő ember volt, mert nem egy királyt látott pompával bevonulni a templomba, hanem egy egyszerű zsidó család kezében látott egy gyermeket, akiről hitte, mert az Isten lelke oda vezette, hogy ő az ember üdvössége. Ahogy mondtam, Simeon a Biblia legegyszerűbb szereplői közül való. Egy egyszerű ember Jeruzsálemből, akinek mégis különleges az élete. Ami fönnmaradt róla és vele kapcsolatosan, a számunkra nagyon is elgondolkoztató, bátorító, de egyúttal kérdéseket fölvető. Kedves testvéreim, Isten lelke vezet ma is bennünket. Hisszük, hogy Isten el akar juttatni bennünket az ő céljaihoz, és erre vezet bennünket. Isten nem a mi céljainkat akarja megvalósítani, hanem az ő céljait. És amikor vezet bennünket, az ő céljai felé vezet bennünket, testvérek. Aki hallgat erre a vezetésre, az ma is csodákat lát. És ma is lát ott, ahol mások nem látnak semmit. Akiket Isten lelke vezet, azok látják ma is az üdvösségüket. Az emberek nagy része azt mondja, hogy hagyjuk ezt a dolgot, az üdvösséget. Hagyjuk ezt. Nem lehet azt tudni. Meghalunk, de nem jött onnan még vissza senki. Megszokták azokat vádolni, akik a hitükből fakadóan azt merik mondani, hogy tudják, hogy van üdvösségük. Pedig senki más nem látunk, akik ezt valljuk, csak Jézus Krisztust. Azt mondja Simeon, meglátták szemeim üdvösségedet. Mi is csak Jézus Krisztust látjuk. Azt, aki megdicsőült, és ott van az Atya jobbján, és akiről azt mondja az apostol, hogy ő benne el van rejtve a mi életünk is. Mi is őt látjuk, és benne a mi üdvösségünket, ezért szeretjük, ezért követjük, és ezért prédikáljuk őt. Akkor is, ha nem sokan látják ezt így rajtunk kívül. Testvér, ha az életedről néhány szóban összefoglalót kellene írni, nem tudom, mi maradna utánad és utánam. És ami megmaradna, vajon takarná-e a valóságot? De jó lenne, ha Simeon életének jellemvonásai igazak lehetnének a mi életünkre nézve is. Igazak lehetnek, testvérek. Van ma is igaz ember. Aki Isten igazságait szereti és azokban jár, az ma is igaz ember, aki várja Jézus Krisztus visszajövetelét. Akkor is, amikor ezt senki nem várja, vagy mindenki úgy gondolja, hogy ez már nem fog megtörténni, az meg fogja tapasztalni. Át fogja élni, hogy ez a várakozás, ez a készenlét. Isten szent lelke által vele való együttlét. Ez az embernek boldogság és öröm. Simeon meghivatott egy évezredes sorba. Azoknak a sorába, akik kijelentést kaptak Jézusról. Erről kapott kijelentést Ábrahám, Izsák, Jákob, aztán proféták, akik erről szóltak, és végül beállt a sorba Simeon is, aki kijelentést kapott arról, hogy itt és most boldogok azok az emberek, akik hisznek. Boldogok azok az emberek, akik hagyják, hogy Isten az ő céljai felé vezesse életüket. Mert azok látni fognak, és azok látnak minden időben. Adja Isten, hogy így legyünk látó emberek, akik ha talán a külsőségek alapján bele is vesznek az átlagba, mégis különleges emberek hitük, meggyőződésük és látásuk alapján. Amen. A 256. dicséretünk 4., 5. és 6. versét énekeljük most. A 256. dicséretünk 4., 5. és 6. versét, a 4. vers így kezdődik: Velem, én szent atyám. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük neked bátorító üzenetedet, amellyel most is keresel bennünket, Urunk, akik talán csak egyszerű átlag embernek tartjuk magunkat, de köszönjük te neked, hogy a te igazságaidhoz ragaszkodva, Isten félelemben, szent várakozásban élve mégis tudhatjuk, hogy különleges látásunk van tőled és általad, amely nem mindenkié, de akiké, azokat boldoggá teszi, és azoknak ez üdvösséget is jelent. Köszönjük te neked az Úr Jézus Krisztust, akit elküldöttél érettünk, és akiben ott van a mi üdvösségünk. Köszönjük, hogyha róla szólhatott az elmúlt esztendő vasárnapjain a bizonyságtétel, az ige hirdetés, s ha körülötte foroghattak a mi gondolataink, szívünk és lelkünk. Köszönjük neked az alkalmakat és időket, amelyeket ezeken a vasárnapokon adtál nekünk, és mindenféle áldásodat, amellyel gazdagítottál bennünket, legyen érette tiéd a dicsőség. De arra kérünk téged, hogy amíg tart a kegyelem ideje, addig segítsél is meg bennünket, hogy mindannyian ragaszkodhassunk, élhessünk a te igazságaid szerint. Hogy szem elől ne tévesszük azt, ami a lényeg, azt, ami fontos, hogy te újra meg fogsz jelenni, Úr Jézus Krisztus. Adjad, hogy készen legyünk erre a te jöveteledre, és lelked vezetésének készek legyünk minden időben, alázattal, hűségesen és következetesen engedelmeskedni. Adj nekünk bátorságot a te ígéreteidet elfogadni, adj nekünk bátorságot ezeket az ígéreteket hinni és megélni. Így segíts meg bennünket továbbra is, hogy vasárnapi összejöveteleink lehessenek rólad való igaz bizonyságtételekké, az ének a szánkban hadd legyen hálaadássá, dicsőítéssé, bűnbánattá, s munkálja szívünkben imádságot itt a te házadban, hogy készek legyünk veled személyes kapcsolatra lépni, és ebben a személyes kapcsolatban megmaradni és növekedni. Úrunk, így áldj meg bennünket, hogy megbecsülhessük az alkalmakat és az időket, és legfőképpen életidőnkben hadd törekedjünk egyre jobban te reád, egyre közelebb te hozzád. Kérünk, hogy így áldj meg bennünket, örömünkben és bánatunkban. Kérünk most téged azért a családért, akik gyászban vannak, szerettüket, hozzátartozójukat búcsúztatták, kísérték el. Emlékezzél meg róluk, és töltsd be az ő szívüket önmagaddal. Adjad, hogy békességet nyerjenek te benned, és keressenek, kövessenek téged minden utadban. Engedd, hogy a te céljaidat mindannyian lássuk, és ezeknek a céloknak hadd legyünk hűséges kutatói, követői és megcselekvői minden időben, Urunk. Amen. Imádkozunk úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen. Isten legyen és maradjon mindannyiunk őriző pásztora. Kedves testvérek, Isten tiszteletünket énekkel zárjuk. A 261. dicséretünket keressük ki. A 261. dicséretünknek fogjuk énekelni 4 versét. Kegyelmes Isten, kinek kezében életemet adtam.